síkasztással vádolja az ügyészség a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt vezetőjét. Lezárták a parlament előtt a Kossuth tér északi részét, és ezzel elkezdődik a tér megújítása. Meghalt egy 12 éves magyar kislány síelés közben Ausztriában. A 8. kerület egyik bérházának 5. emeletéről aknába zuhant egy nő kora reggel. Jó estét kívánok! Síkkasztással vádolja az ügyészség a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancelláriát. Az ügyészség szerint az intézmény 8 millió forintot fizetett egy olyan szociológiai kutatásért, amelyet papíron egy fővárosi piacon grillcsirkét árusító vállalkozó végzett el. Az ügyletre az intézmény gazdasági átvilágításakor derült fény, ezt azután rendelték el, hogy az egyetem előző vezetője ellen hivatali befolyással üzérkedés miatt vádat emeltek.
A katonai ügyészség 2010. októberében kezdett nyomozni a honvédség alakulatainál végzett szociológiai kutatással kapcsolatban. Kiderült, hogy a 8 millió forintos megrendelésre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2009-ben közbeszerzési pályázatot írt ki. A tanulmányt azonban valójában nem a pályázat nyertese, illetve egy piacon grillcsirkét áruló alvállalkozója készítette, hanem az egyetem egyik munkatársa. Az ügyészség szerint bizonyítható, hogy a tanulmányra kifizetett 8 millió forintot a vállalkozó visszajuttatta az egyetem kancellárjának. Nagy Kálmán ezredest, aki a januárban 4 év börtönre ítélt rektor utódja volt, társaival együtt síkkasztással vádolják.
A központi nyomozó főügyészség budapesti regionális osztálya korábban egy fővel szemben jelentős értékre elkövetett síkkasztás büntette, további 5 fővel szemben jelentős értékre bűnsegédként elkövetett síkkasztás büntette, valamint 1 fővel szemben jelentős értékre elkövetett hanyag kezelés vétsége miatt vádiratot nyújtott be a fővárosi törvényszék katonai tanácsához.
A vádlottak között van a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt rektora, Szabó János is, aki egy másik ügyben már a jogerős büntetését tölti. Ellene most az egyetem lőterének bérleti szerződése miatt folyik büntető eljárás. Kerestük Nagy Kálmánt, de adásunkig nem tudtuk elérni. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gazdasági átvilágítását 2010 nyarán rendelte el Hende Csaba honvédelmi miniszter. Az átvilágításról készült jelentés szerint az egyetem több mint 100 megbízási szerződése kapcsán merülhet fel bűncselekmény gyanúja. A Híradót Víg András tudósította.
Becsület nélküli embernek nevezte Andor László uniós biztost a Fidesz ügyvezető alelnöke az M1 Lényeg című műsorában. Kósa Lajos ezzel arra utalt, hogy az uniós biztos nem vett részt a Magyarországnak szánt kohéziós támogatások felfüggesztéséről tartott ülésen Brüsszelben. A fideszes politikus nem számít Andor László lemondására, de kifejtette, Bajnai Gordon olyan embert küldött Magyarország nevében az Európai Bizottságba, akinek úgymond nincs annyi emberi becsülete, hogy amikor Magyarország a legfontosabb napirendi pont a testület ülésén, a nemzetet képviselve elmegy Brüsszelbe.
Ha egy picit is fontosnak tartaná Magyarországot, és egy picit is a független a tárgyi álláspontjától, egy picit is szemébe akarna nézni a magyar embereknek, akkor az nem lehet, hogy nem vagyok ott személyesen.
Az MSZP szerint a kormánynak parlamenti vitában kellene bemutatnia és megvédenie a költségvetési kiigazító intézkedéseket. Tukacs István, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, a kedden nyilvánosságra került kormányhatározatban szereplő intézkedések közül a gyógyszertámogatások és a közösségi közlekedés finanszírozásának csökkentése megszorításokat jelent. Ilyen döntéseket pedig szerinte a nyilvánosság bevonásával kell meghozni.
Az a terv, mely szerint a miniszternek olyan javaslatot kell letenni az asztalra, melyben ezen a területen megtakarítást kell, hogy eredményezzen az intézkedés sor, az számot tarthat arra, hogy mind a szakma, mind az érintettek ezt megvitassák.
Vissza Európába üzeni a kormánynak a demokratikus koalíció. Varjú László pártigazgató szerint a kabinet rengeteg munkahelyet kockáztat azzal, hogy a politikája eredményeként az Európai Bizottság komoly fejlesztési pénzek felfüggesztésére készül. Az ellenzéki politikus azt is mondta, hogy Magyarországon megálltak a fejlesztések, az idén és jövőre is gazdasági visszaesésre kell számítani.
A kormány sok ezer ember, több tízezer ember munkahelyét teszi kockára, és a vállalkozások működési lehetőségeit kockáztatja azzal, hogy több mint 150 milliárd forint fejlesztési forrást kerül az egyébként a politikájának eredményeként ilyen értelemben kockázatossá.
Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője úgy reagált a baloldali pártok állítására, hogy idézem, a kormány kitart a gazdasági céljai mellett a példátlan hazai és nemzetközi baloldali politikai támadássorozat ellenére is, amelyet éppen azok gerjesztenek, akik a mostani helyzetbe sodorták Európát és Magyarországot is. Az LMP is kidolgozta a saját javaslatát a súlyos gondban lévő BKV helyzetének megoldására. Jávor Benedek, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek a fogyasztói árkiegészítések rendezésére, ami önmagában évi 10 milliárd forint pluszt jelentene a BKV-nak, a fővárosnak pedig a belvárosi behajtási díj bevezetését, a teherforgalmi behajtási díjak kihasználását, továbbá a parkolási bevételek rendezését javasolják.
Nyilvánvaló, hogy ezek a megoldások rendelkezésre állnak, és finanszírozható lenne a BKV, hogyha ezt a kormány és a főváros valóban akarná. Nem tudjuk, hogy mi áll a kormány szándéka mögött, miért nem hajlandók megtenni azokat a lépéseket, amelyek ennek a problémának a kezelését rendeznék.
Bár a BKV sok problémája közül az egyik legnagyobb az előregedett járműpark, a céget nem csak a pénzhiány, hanem időnként a jogszabályok is sújtják. A közlekedési társaság hiába vett tavaly egészen modern használt trolikat Németországból. A járművek azóta egy telepen állnak, nincs rajtuk vizsga, mert nem lehetett eldönteni, hogy kötött pályás vagy gumikerekű járműnek számítanak. A hatóság azt ígéri, mivel már tisztázták a szabályokat, hamarosan le is tudják őket vizsgáztatni.
Alacsony padlós trolibuszok a BKV telephelyén lelakatolva. A tavaly vásárolt német trolik még mindig nem állhattak forgalomba a megváltozott vasúti törvény miatt. Nem volt egyértelmű, hogyan vizsgáztassák le őket, közúti vagy vasúti járműként.
Kb. Egy éve módosították a jogszabályokat, és a kötött pályás járművek közül kikerült a trolibusz. Az volt a magyarázat valószínűleg, hogy gumikerekes, tehát akkor ez mégsem annyira kötött pályás. Hát a felső vezeték miatt persze az.
Pedig ez a dízelmotorral ellátott troli rövid ideig akár áram nélkül is képes közlekedni. A csaknem 40 éves szovjet modelleket viszont néha az utasoknak kell tolniuk, ha a jármű nem kap áramot egy nagyobb kereszteződésben. A híradó kérdésére a Nemzeti Közlekedési Hatóság azt közölte, terveik szerint az év végéig az összes típusú trolit levizsgáztatják. Ez a jelenleg is futó járművekkel együtt mintegy 160 trolit jelent. A budapesti trolibusz közlekedési dolgozók szakszervezetének elnöke azonban kételkedik ebben.
Nekem kétségeim vannak, hogy ez sikerülni fog, mert jelen eddig kettő, azaz két darabot tudtak levizsgáztatni.
A szakemberek szerint a Németországból vásárolt, használt trolik a felújítás és a vizsga után akár 15 évig is üzemképesek maradhatnak.
Lezárták a parlament előtt a Kossuth tér északi részét. A régészeti feltárással elkezdődik a tér megújítása. A parkolók és az autóforgalom eltűnik helyettük, látogatóközpont és mélygarázs épül. Az MSZP korábban aggályosnak nevezte a beruházást, mert a felújítást végző céget pályáztatás nélkül választják ki. Az országgyűlés hivatala szerint azért nem indítanak közbeszerzési eljárást, mert a beruházás a leginkább védett magyarországi épületet, az országházat is érinti, a felújítást végző cégnek pedig nemzetbiztonsági átvilágításon kell átesnie.
Így nézett ki a Kossuth tér 1956-ban. A sérüléseket, a lövésnyomokat azóta eltüntették, de a teret évtizedek óta nem újították fel. Történészek szerint a Kossuth tér nemzeti jelkép, de ebben a formájában nem felel meg a modern kor követelményeinek.
a parlamentbe várakozó látogatók, akik a koronát is látni akarják, esőben, szélben, hóban, fagyban ott átsorognak a nyílt téren. Nincs egy mellékhelyiség a téren, és ez ma már teljesen elavultnak számít. Ezen kívül a teret jó részt parkolónak is használják.
Átépítésére 2007-ben a Gyurcsány kormány tervpályázatot írt ki. A beruházás meghiúsult, mert az 5. kerületi önkormányzat nem adott engedélyt az építkezésre. A tér január óta a magyar állam tulajdona. Tavaly az országgyűlés határozatot fogadott el rekonstrukciójáról. Északi részét már elkerítették, mert hamarosan régészeti feltárások kezdődnek. Itt látogatóközpont és 500 autó befogadására alkalmas mélygarázs épül. A tervek szerint a tér 2014-re újulna meg teljesen. Parkosítanak és megszüntetik az autóforgalmat.
A villamoson kívül egy Eurovelo kerékpárútvonal kell, hogy itt átmenjen, és a Nemzet főtere tényleg egy nagyon impozáns térré fog válni.
Az MSZP korábban aggályát fejezte ki a felújítással kapcsolatban, mert a tervezőt és a kivitelezőt pályáztatás nélkül választják ki. Büki Emil, az országgyűlés hivatalának gazdasági igazgatója azt mondja, azért nem indítanak közbeszerzést, mert a beruházás a legjobban védett magyarországi épületet, az országházat is érinti.
Egy feltétel van, hogy csak olyan cégek vehetnek részt ezen az eljáráson, amelyek nemzetbiztonsági minősítésük van. Erről a listáról választottunk több tervező céget, és azt reméljük, hogy a tervező cégek képesek és kések mutatkoznak arra, hogy ezt a tervet megcsinálják.
A tervek szerint a teret az 1944 előtti állapotnak megfelelően állítanák helyre. Arról azonban még nincs döntés, hogy mi lesz a téren található szobrok sorsa.
Meghalt egy 12 éves magyar kislány az ausztriai Görlitzen síterepén. Lesiklás közben nem tudott a pálya végén lelassítani, és a pénztárbódénak ütközött. Volt rajta sisak, a mentők küzdöttek az életéért, helikopter szállított a kórházba, de belehalt sérüléseibe.
Iskola társaival egy hetes sítáborba érkezett az ausztriai Annenheimbe a 12 éves kislány. A baleset a karintiai Görlitzen sícentrumban történt, amikor a kislány a kékjelzésű pályán csúszott le. Információink szerint az egyik kísérője megpróbálta őt megállítani, de olyan gyorsan csúszott, hogy nem tudta megfogni, és a diák a pénztárbódénak csapódott. Úgy tudjuk, volt rajta sisak, de azt sem tudta megvédeni. A mentők 45 percig küzdöttek az életéért, de belehalt sérüléseibe. A tragédia okát a hatóságok vizsgálják.
A kék távolságok megnőnek. Nagyon.
A híradó által megkérdezett síoktató szerint a feljegesedett pálya is okozhatta a balesetet.
Úgy vélem, hogy ő egy meredekebb helyről jött. És ott, ahova érkezett ez a kék pálya, ez valószínűleg nagyon jeges lehetett. És nem volt birtokában azoknak a technikáknak, amelyek alkalmasak arra, hogy a sízésünket szabályozzuk.
Marci, menjél közbe!
Nem csak elindulni, vészhelyzet esetén megállni is megtanítják a gyerekeket ebben a budai síiskolában. A megfelelő esés technika ugyanis életmentő lehet. Évente több mint 400 gyerek jár ide síelni, ezért külön programot dolgoztak ki a gyermeksi balesetek megelőzésére.
A gyerek nem gyorsulhat fel, mert ha velem sízik, én megyek elől, és nem engedem. Vagy ha megengedem, akkor én előre felmérem azt a terepet. A hóminőségét, a lejtőszögét, a kifutás lehetőségét. Ha három kritériumból valami nem stimmel, akkor nagyon nagy baj van, és nagy baleset jön.
Ebbe a budapesti iskolába járt a kislány, ma fekete zászló lengett a bejárat felett. Az intézmény vezetői nem akartak nyilatkozni az üggyel kapcsolatban. Annyit sikerült megtudnunk, hogy a ma hazaérkező diákokat pszichológus várta, hogy fel tudják dolgozni a tragédiát.
Egy anya és két gyermeke is súlyosan megsérült, amikor kigyulladt egy családi ház a Hajdú-Bihar megyei Görbeházán. Mire a tűzoltók kiérkeztek, mindhárman kimenekültek. Eközben azonban égési sérüléseket szereztek. Az anyának a nyaka, a feje, valamint a légútjai égtek meg. Őt mentőhelikopterrel szállították a debreceni bőrklinikára. A kisebbik 3 éves gyereket szintén súlyos sérülésekkel helikopterrel szállították a Miskolci égési centrumba. A nagyobbik 11 éves gyermek pedig füstmérgezést szenvedett. Őt a debreceni gyermekklinikán ápolják. A tűz okát egyelőre nem tudni. Aknába zuhant egy nő Budapesten kora reggel. Az egyik 8. kerületi bérház 5. emeletéről esett ki eddig tisztázatlan okok miatt. A becsapódást túlélte, de csak speciális eszközökkel tudták kimenteni. Úgy tudjuk, hogy azóta több életmentő műtétet hajtottak végre rajta.
Reggel 8 óra előtt riasztották a tűzoltókat ehhez a józsefvárosi bérházhoz, ahol az egyik szomszéd egy puffanást hallott. Pillanatokkal később kiderült, hogy a Lichthofban, vagyis a fürdőszobák ablakai alatt található úgynevezett világító udvaron fekszik valaki.
Összesen két kollega, egy mentős kollega és egy tűzoltó kollega fért hozzá a hölgyhöz, ebből is látszik, hogy nagyon szűk, egy négyzetméteren kellett dolgozniuk. A kollégának még a saját védőfelszereléseit is részben le kellett vennie, hogy ne akadályozza a munkát, illetve minél gyorsabban tudjon dolgozni.
A súlyos sérültet egy speciális hordágyra fektették, és csigákkal, csörlőkkel húzták ki.
Hát nagyon magas.
Közöbb.
Hát 25 méter biztos van.
Az épület legfelső szintjéről kizuhant, maga tehetetlenül fekvő sérültet a házgondnoka azonosította a tűzoltóknak.
Ahogy lenéztem is, ott láttam a lifthókba azt a kis nőt, és hogy milyen magasról ugrott le, vagy leesett. Nem tudom elmondani, hogy milyen érzés, de még most is a hatás alatt vagyok.
A házgondnoka a híradónak azt mondta, a nő, aki egy másfél éves gyermek anyja, mentális problémákkal küzdött, és búcsúlevelet is hagyott maga után. A nőt a Péterfi Sándor utcai kórház baleseti központjába szállították. Itt érdeklődésünkre azt mondták, többször is megműtötték, de az állapota továbbra is életveszélyes.
Várhatóan áprilisban kezdik építeni azt a szociális lakóparkot a Pest megyei Ócsán, amelybe lakásaikból kiköltözni kényszerülő devizaadósok költözhetnek be. A területet már tavaly kijelölték, úgy volt, hogy februárban kezdik is az építkezést, de a rossz idő miatt egyelőre csúszik az 500 lakás kivitelezése.
Egyetlen munkagépet sem lehet látni még ezen az Ócsa melletti területen. Itt építenék fel azt a szociális lakóparkot, ahová a bajba jutott devizahitelesek költöznének. Azok, akiknek ki kell költözniük korábbi otthonukból.
Ez közel 300 hektáros terület.
Ócsa polgármestere szerint, ha megépül a lakópark, akkor a városnak óvodát, iskolát is kell építenie.
Úgy látom ma már, és meg tavaly ősszel is, miután megállapodás született a belügyminiszterem és a város között, hogy a város ebből jól fog kijönni, és ez nem jelent semmiféle hátrányt a településnek.
Hát én nekem mindegy, nem sok a véleménye.
Szerintem nagyon jó kezdeményezés.
Jöjjenek, elférnek.
Az Ócsán élők véleménye megoszlik a beruházásról. Korábban sokan ellene voltak, hogy ide költöztessék az otthonuktól megfosztott családokat. Mára azonban egyre többen támogatják. Azt remélik, hogy a város is profitálhat majd a beruházásból. Például új munkahelyeket hoznak majd létre. A kormány még 2011 nyarán döntött úgy, hogy Ócsán épüljön majd fel a szociális lakópark.
Ez egy 50 négyzetméter, 40 a legkisebb, és 80 a legnagyobb, tehát családfüggő.
Ilyen házakat terveznek majd a szociálisan rászoruló devizaadósoknak. Bár korábban februári munkakezdésről volt szó, a mostani tervek szerint áprilisban indul az építkezés, és 80 lakás készül az első lépcsőben. Ezekbe várhatóan nyár végén költözhetnek az első lakók.
A tervezés és az engedélyezési folyamat kellős közepén vagyunk. Elkészültek a házak tervei, 8 különböző változatot kértünk a tervezőktől, és 3 különböző anyaggal, tehát hagyományos technológiával, vályog technológia felhasználásával és könnyű szerkezetes technológiával. Ezekre költségbeszélés és kiviteli terv is készül.
A házakhoz egy kisebb kert is jár majd, ahol konyhakerti növényeket lehet termeszteni. Így is csökkenthetik majd a családok kiadásaikat.
Több tízezer ember alkotott élő láncot Moszkva belvárosában. Az interneten szervezett, előre be nem jelentett akcióval Vlagyimir Putyin borítékolható elnökválasztási győzelme ellen tiltakoztak. A hatóságok nem avatkoztak közbe, egy maroknyi csoport pedig szimpátia tüntetést tartotta a jelenlegi miniszterelnök mellett.
16 kilométeres élőláncot, ahogy ők mondják, nagy fehér gyűrűt vontak ellenzéki aktivisták Moszkva belvárosa köré. A tiltakozás az interneten szinte spontán szerveződött. A több tízezres flashmob nem nagy gyűlés, így nem kellettek hozzá hatósági engedélyek sem. A városháza egyetlen feltétele az volt, hogy a tüntetők ne akadályozzák a forgalmat. A decemberi parlamenti választások óta folyamatosak az utcai megmozdulások. Az ellenzék azt állítja, Vlagyimir Putyin pártja az egységes Oroszország csak csalással tudta megőrizni többségét. Úgy gondolják, jövő vasárnap az elnökválasztáson sem lesz ez másként. A hatalom a lakályokat kedveli, azokat, akiket lefizethet. De akik büszkén, semmitől sem tartva kiállnak, azoktól retteg. Minél többen vagyunk, annál előbb tudunk megszabadulni ezektől a tolvajoktól és svindlerektől, mondja az ellenzék egyik vezetője, aki korábban miniszterelnök helyettes is volt. A kormányfő hívei viszont fehér helyett nemzeti színű szalaggal és Putyin mindenkit szeret feliratú szívekkel vonultak az utcára. Ők most csak maroknyian voltak. Ki kell állnunk Putyin mellett, mert az ellenzék azt mondja, hamisak azok a felmérések, amelyek Putyin győzelmét jósolják. Nem csalás, nem ámítás, nem hamis százalékok, hanem mi húsvér emberek állunk Putyin mögött, mondja egy kormánypárti aktivista. Az előrejelzések szerint Vlagyimir Putyin jövő vasárnap már az első fordulóban megnyerheti az elnökválasztást. A közvélemény kutatások szerint ugyanis a szavazatok 58,6%-ára számíthat.
Kiengedték a kórházból Nelson Mandela volt dél-afrikai elnököt. Tegnap vitték be hasipanaszokkal, ma azt közölték, hogy megvizsgálták, és nem találtak nála semmilyen elváltozást. A jelenleg 93 éves volt államfő leromlott egészségi állapota miatt visszavonultan él. Legutóbb 2 éve a labdarúgó világbajnokság alatt jelent meg a nyilvánosság előtt. Pakisztánban lerombolják azt a házat, amelyben Osama bin Laden bujkált elfogásáig. Az Al-Qaida terrorszervezet vezetője 6 évig élt itt a családjával. Tavaly májusban az amerikai különleges erők találtak rá és végeztek vele. A pakisztáni hatóságok szerint azért bontják le az egykori búvóhelyet, mert vonza a kíváncsiskodókat, ez pedig biztonsági kockázatot jelent a helyi lakosságra és a közeli katonai akadémiára.
Az éj leple alatt 3 markológéppel kezdte el bontani Osama bin Laden házát a pakisztáni katonaság Abbottabadban. Éjfélre már le is dózerolták az épületet körülvevő falakat és a ház felső szintjét. Nappal is folytatták a bontást, de egyre több rendőrt kellett a helyszínre vezényelni, hogy távol tudják tartani a nézelődőket és az újságírókat. A helyiek örülnek, hogy megszabadulnak az egykori terrorista vezér búvóhelyétől. Az amerikaiak akciója óta nekünk ez az épület csak egy nyűg volt a biztonsági intézkedések miatt. Ha be akartunk menni a ház körüli területre, az volt a baj, ha ki akartunk menni, akkor meg az, mondta egyikük. Osama bin Laden évekig élt itt háborítatlanul feleségével és gyerekeivel annak ellenére, hogy a ház egy pakisztáni katonai akadémia közelében van. Az amerikai különleges erők tavaly májusban csaptak le rá a házban, míg a helyszínen agyonlőtték. A szaudi születésű bin Laden a 2001. szeptember 11-i New York-i támadások óta az Egyesült Államok első számú közellensége volt. Ő volt a vezetője az Al-Qaida nevű terrorszervezetnek, amelynek tagjai robbantottak Madridban és Londonban is. Halála után muzulmán szokás szerint egy napon belül a földbe koporsó nélkül kellett volna eltemetni, Mekka irányába helyezve. Holttestét azonban állítólag a tengerbe temették az amerikaiak, nehogy sírhelye radikális iszlám csoportok kegyhelyévé váljon.
Kigyulladt és leégett az Antarktiszon Brazília kutatóállomása. A balesetben 2 katona meghalt, egy pedig megsebesült. A személyzet megpróbálta megfékezni a tüzet, de a rossz időjárás miatt abba kellett hagyniuk az oltást. A 14 millió négyzetkilométeres sarkvidéki területen 30 ország működtett tudományos kutatóbázist. A brazilok a klímaváltozást és a tengeri ökoszisztémát tanulmányozták. Holnaptól ismét jár a balatoni komp. A hajók 3 hete álltak le a jég miatt. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint a tó nagy részén ugyan még vastag a jég, a komp útvonalán azonban a vízáramlatok miatt gyorsabb az olvadás, így hétfőtől a szokásos téli menetrend szerint óránként indulnak a járatok Szántódról és Tihanyból. Idén is magyar lehet az év legjobb ipari épülete. A világ leglátogatottabb építészeti portálja, az Ark Daily év épülete versenyének döntőjébe jutott ugyanis a füleki borászat Bodrogkeresztúri épülete. Ha a közönségszavazáson győz az épület, akkor ez lesz a 2. év, amikor magyar borászat kapja a rangos elismerést.
Kívülről minden ízében modern a Bodrog keresztúri borház. Az alapok azonban évszázadosak. Egy műemléki védelem alatt álló középkori épületet alakítottak át.
Ez az épület szárny, ez az új épületrész. Itt található a tartályterünk, az erjesztőtér, a hordóstér.
A középkori falakat megőrizték, a terméskőből rakott oldalfalakat vakolatlanul hagyták. A pincészetben több mint 700 hektoliter bort tárolnak a legmodernebb körülmények között.
Az új feldolgozónk megvalósulását az nehezítette, hogy egy régi műemlék kis kőházat össze kellett valahogy építenünk egy új technológiával, tehát új korszerű borászattal.
Az ipari funkciónak helyet adó új épületrészt a föld alá rejtették, csak nem 400 millió forintba került a beruházás.
Az épületnek a legnagyobb részét betoltuk a föld alá, mivel az üzemi rész az gyakorlatilag bekerült a föld alá, a régi szép kőfalakat hagytuk látni, és az egészre pedig rátettünk egy nagyon modern, új kőtetőt.
A győzelem sokat segíthet a térség idegenforgalmának fellendítésében. Az egyik rangos borszaklap nemrég a világ 10 legjobb borturisztikai úti célja közé választotta Tokaj-hegyalját.
Tokaj-hegyalja felemelkedésének, sikerének egyik kulcsa, hogy minél többen látogassanak el a borvidékre turisták, borkedvelők Magyarországról és külföldről.
A verseny igen szoros, hiszen olyan világhírű épületekkel kell versengenie a honlapon a Bodrog-Keresztúri pincészetnek, mint az angliai McLaren gyártók. Tavaly is magyar épület, a Laposa Pincészet Badacsony-Tomai központja hozta le az első díjat. Hogy ez idén is így legyen, ahhoz az ARC déli honlapján kell szavazni március 6-áig.
Először rendeztek Magyarországon kerekes-székes szépségversenyt. A Miss Color Hungary szombatesti döntőjében 8 lány jutott be, a győztes a 26 éves Varga Katalin Eszter lett, aki sikerét az akadálymentesítés népszerűsítésére szeretné felhasználni.
Egy utolsó sminkelés, egy igazítás a frizurán. Ők 8-an kerültek a szépségverseny döntőjébe, ami csak nem ugyanolyan, mint bármelyik verseny. A kerekesszékes versenyzőknél is fontos a megjelenés és a kisugárzás, de emellett a hölgyek rátermettségét, elhivatottságát, valamint kommunikációs készségeit is díjazta a zsűri. Ez alapján döntötték el, hogy ki legyen a szépség királynő.
A Miss Colors Hungary 2012 győztese, a királynő, Varga Katalin Eszter!
Varga Katalin Eszter nagykövetként szeretné felhívni az emberek figyelmét a kerekesszékesek sikereire, eredményeire, valamint az akadálymentesítés fontosságára.
Sok mindenki szeretnék segíteni ezzel, hogy kerekesszékes embereknek valamennyivel tudjak segíteni a helyzetén, a mindennapjain.
A döntő összes résztvevője kapott valamilyen nyereményt, és mindannyian nyertek egy kétfőre szóló, két éjszakás üdülést egy balatonparti, akadálymentesített szállodában.
Föld alatti kerékpárversenyt rendeztek Budapesten a régi kőbányai sörgyár alatti 10 km hosszú pincerendszerben. A különleges helyszínt a szervezők azért választották, hogy megmutassák, télen is lehet használni a biciklit.
Az óvodások versenyével indult a vakond futam 30 méterrel a föld alatt a kőbányai pincerendszerben. Nekik csak két kört kellett menniük a 100 méteres pályán. A nagyobbaknak viszont 600, illetve 1000 méteres pályájuk volt. Ők három fős csapatokban indultak.
Csúszós volt meg, sok volt benne a kanyar, és hát volt egy olyan rész, ahol csurgott a víz fentről, úgyhogy egy kicsit vízes volt.
A szervezők úgy alakították ki a pályát, hogy bárki végig tudjon menni rajta. Voltak azonban nehezebb szakaszai is.
Van egy lépcsősor benne, ami föl kell szaladni a bringásoknak, és van olyan járt, ahol fény sincs, kicsincs világítva szándékosan.
A vakond futam résztvevői egy ügyességi pályán is kipróbálhatták magukat. Akinek pedig nem volt saját kerékpárja, szóba biciklizhetett a pince egyik termében.
Itt hozták ki a követ, és akkor innen emelték ki a felszínre.
A verseny helyszínén a 19. században egy 45 000 négyzetméteres mészkőbánya volt. Az 1838-as pesti nagy árvíz után innen termelték ki a köveket a házak újjáépítéséhez.
Számos híres épület épült ebből, Halászló bástya, Mátyás templom, Lánchídnak a felső része, Magyar Tudományos Akadémia, Andrássy útnak számos bérpalotája.
A bánya bezárása után a kőbányai sörgyár pincéjének használták. Itt csíráztatták a sör alapanyagát, az árpát. A második világháború alatt pedig egy repülőgépmotor összeszerelő üzem működött benne.
Mintegy 60 ragadozó madár, főként megmérgezett vagy balesetet szenvedett egerészöv került be a hortobágyi madárkórházba az elmúlt 2 hónapban. Többségüket sikerült meggyógyítani, de van, amelyik maradandó sérüléseket szenved, és már soha nem engedhetik vissza a szabadba. A védett madarak szándékos pusztítása egyébként egyre többször fordul elő hazánkban.
A télen naponta 2-3 madár került be a hortobágyi madárkórházba. Többségük egerészöv. A ragadozó madarak azért szorultak ápolásra, mert a hó miatt nem találtak élelmet és legyengültek, vagy különböző balesetek érték őket.
Ő sajnos felült a nagy feszültségű villanyvezetékre, és a lábán egy ilyen maradandó károsodás, egy üszkösödés, elszáradás jött létre, tehát ő a szabad természetben már nem kerülhet vissza.
A leggyakrabban viszont azért kerültek kórházba az egerészöjvek, mert mérgezett pocokba lettek. De az sem ritka, hogy kifejezetten a madarakat mérgezik meg. Ezért egy a héten aláírt megállapodás értelmében a vadmadarak védelmébe már a Nemzeti Nyomozóiroda is beszállt. A lábadozó szárnyasok a kórház röpdéjében erősödhetnek.
Volt másodlagos mérgezés is köztük, és direkt mérgezés is, tehát mintegy 20 öjvet helyezünk most át az említett kategóriák közül különböző magasabb fokozatba, tehát a 20 olyan gyógyult, amely most átkerül a röpdébe.
A teljesen gyógyult madarakat azonban nem tartják vissza, és szabadon engedik a természetbe azért, hogy megkezdhessék elfoglalni területeiket a tavaszi fészkeléshez.
1, 2, 3.
Az elmúlt években egyébként több tízezer ragadozó madarat mérgeztek meg növényvédőszerekkel bekent állati tetemekkel szándékosan azért, hogy az apró vadakat, galambokat, házi állatokat védjék. Ezért például a parlag és a pusztításának visszaszorítására 2012 és 2016 között uniós támogatásból több mint 2 millió eurót költenek majd hazánkban. Erről 9 szervezet írt alá együttműködési megállapodást.
A sporthírek és az időjárás jelentés után kezdődik a Magyarország szeretlek című vetélkedő műsorunk. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!
Magyarország szeretlek!
Ismét összecsapnak a zöldek és a pirosak.
Nem adom fel!
Nem adom fel!
Nem adom fel!
Pont ez jutott nekem.
A stúdióban kirobbanó a hangulat. Játék, nevetés, szórakozás. Magyarország szeretlek. Ma este az M1-en.
Ki az, aki márványsajt fogyasztó? Meddig lehet azt megenni? Te se látsz, ja mondtam.
Egy ismerős hang, egy ismerős arc, egy megbízható fazon.
Zenekar, Chuck Norris nem hordó rád, mert ő mondja meg, mennyi az idő.
Nem mindennapi vendégek, meghökkentő helyzetek. Csütörtök este a képernyőn, Fábri.
Nem értem, hogy gondolja. Vagy iszik, vagy ír. Nem dolgozom alkoholistával.
Nem alkoholista, újságíró, minden csepp férével.
Bizonyítsa be.
Én? Higgy el.
Marslakók. Március 4-től az M1-en.